A mi segítségünk és esti áhítatunk megszentelése jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök igaz Isten. Amen. Énekeljük testvéreim a 86. Zsoltár első 4 versét. A 86. Zsoltár így kezdődik: hajtsd hozzám, Uram, füledet, és hallgasd meg kérésemet. Imádkozzunk. Mennyei édesatyánk, köszönjük, hogy úgy jöhetünk hozzád, amint vagyunk. Köszönjük, hogy így, ahogy fáradtan, izzadtan beesünk ide a templom csendjébe, már is bizakodhatunk abban, hogy te mindent megelőzően szerettél és szeretsz minket, s nálad készen van mindaz, amire szükségünk van. Köszönjük, hogy hallottad ezt a mi zsoltár imádságunkat is. El sem tudnánk hirtelen sorolni, hogy miféle szükségeinkkel jövünk hozzád. De áldunk azért, mert egyedül te tudod igazán, hogy mire van valójában szükségünk. És egyedül te tudsz kielégíteni minden szükségünket. Tedd ezt a csöndes órát az ajándékozás alkalmává. Ajándékozz meg minket külső és belső csenddel. Engedd átélnünk, hogy te előtted állunk. Ajándékozz meg olyan igével, ami a te szádból származik, és ami nem tél hozzád ühesen, hanem megcselekszi, amit akarsz. Ajándékozz meg minket a te békességeddel, tanáccsal, útmutatással. Tedd könnyűvé, hogy megalázzuk magunkat előtted, és egy élete alázatosak maradjunk. És megdicsőítessél a mi életünkben. Adj nekünk most figyelmes szívet, a te lelked világosítsa meg az értelmünket, és szólj hozzánk egészen személyesen, és segíts, hogy ma, ha a te szavadat halljuk, meg ne keményítsük a szívünket. Amen. Isten igéjét a Krónikák második könyve 20. részének 24-től 30-ig terjedő verseiből olvasom. A Krónikák második könyve 20. részének 24. és következő verseiben így szól Isten igéje. A Júda népe pedig elment Mispába a puszta felé, és amikor a sokaság felé fordultak, íme csak elesett holttestek voltak a földön, és senki sem menekült meg. Akkor elment Jozafát és az ő népe, hogy azoknak jószágait megzsákmányolják, és találtak náluk temérdek gazdagságot, és a holttesteken drága szép ruhákat, amelyeket lefosztottak róluk, olyan sokat, hogy alig vihették el. És harmadnapig gyűjtötték a zsákmányt, mert felette sok volt. Negyednapra pedig összegyűltek a hálaadás völgyébe, mivel az Úrnak ott adtak hálát, azért azt a helyet hálaadás völgyének nevezik a mai napig. Visszatért azért Júdának és Jeruzsálemnek egész népe Jozafáttal, az ő fejedelmükkel együtt, hogy visszamenjenek Jeruzsálembe nagy örömmel, mert az Úr megvígasztalta őket az ő ellenségeik felett. És bementek Jeruzsálembe lantokkal, citerákkal és trompitákkal az Úr házához. És lőn az Istennek félelme az országok minden királyságain, amikor meghallották, hogy az Úr hadakozott az Izrael ellenségei ellen. Megnyugovott azért Jozafát országa, és békességet adott neki az ő Istene mindenfelől. Hetek óta a Jozafátról szóló történeteket tanulmányozzuk, és csodálkozva láttuk, hogy mennyire ma is érvényes, fontos üzenetei szólalnak meg Istennek ezeken a régi történeteken keresztül. Legutóbb egy különös csatát követhettünk nyomon, innen folytassuk ma este alapigény tanulmányozását. Emlékszünk még arra, hogy viszonylag békében élt Jozafát, amire ritkán volt példa, akkor, amikor az a szörnyű hír érkezett, hogy egy valóságos népszövetség jött létre a kicsi Júda ellen, és már a határon belül vannak, és nincs mód védekezésre. Idejük sincs, fegyvereik sincsenek, teljesen reménytelen lenne az ütközet, mit évők legyenek. Olvastuk, hogy az első reflexiója Jozafátnak is az volt, hogy megijedt. Félelem támadt a szívükben. De aztán így félelemmel a szívében is összegyűjtötte a népet, és elmondta azt a megrendítő imádságot, amivel többször is foglalkoztunk. Országos bőjtöt hirdetett, megvallotta Istennek, hogy tehetetlenek, de tőle válnak segítséget, ami szemeink terejád néznek. És akkor ott a megrendült csendben megszólalt egy ismeretlen proféta. Isten igéjét hirdette, ami roppant egyszerűen hangzott, úgy, ahogy az általában hangozni szokott, de egészen elképesztő ígéreteket tartalmazott. Azt, hogy most nem nekik kell harcolniuk, hanem csak egy bizonyos helyre kimenni és végignézni, hogy elvonul előttük az ellenség, és Isten hadakozik értük, ő ad majd győzelmet nekik. Láttuk, hogy engedelmeskedtek, akár milyen nehéz volt is az, de különös csatarendet állított föl Jozsafát, elől mentek az énekes léviták, akik Istent magasztaló énekeket énekeltek, különösképpen Istent az ő irgalmáért dicsőítették. És aztán egyszer csak valami zavar támadt az ellenséges sereg végén, a hátvédnél. Pontosan nem írja le a Biblia, hogy mi történt, ilyenkor szeretnénk tudni, hogy pontosan mi is volt ott. Az egyik írásmagyarázó azt mondja, hogy az sem lehetetlen, hogy mennyei seregek avatkoztak be, hiszen olyanok is vannak, és nem egyszer felhasználta Isten azokat is az ő céljaira. Lényeg az, hogy nagy zavar támadt, egymásnak estek az ellenséges csapatok, és lemészárolták egymást, annyira, hogy ezt a szörnyű mondatot olvastuk itt, senki sem menekült meg közülük. Ilyen győzelmet emberi erővel semmiképpen nem lehetett volna elérni. A zsákmány az ölükbe hullott, 3 napig gyűjtötték a zsákmányt, aztán a 4. napon újabb nagy istentiszteletet tartottak, hálaadó alkalmat, ahol megköszönték Istennek ezt a győzelmet. És amikor a nép visszavonul Jeruzsálembe, ott a templomban tovább folytatódik az örvendezés, és a Nehémiás 8:10 jut eszébe az embernek, hogy az Úrban való öröm a ti erősségetek. Ennek az egésznek híre megy, és mint olvastuk, a környező pogány népek megrémülnek, hogy ennyire valóságos Izraelnek az Istene, és ennyire valóságosan be tud ő avatkozni a történelem menetébe, és ilyen valóságos győzelmet tud adni az ő népének. Aki Júdával szembeszegül, az ezzel az Istennel találja magát szembe. És hosszú ideig nagy csend lett. Rendkívül sokat jelentett abban az időben egy ilyen rövid mondat, hogy békessége volt Jozsafátnak mindenfelől. Láttuk, hogy volt olyan, hogy mindenfelől ellenség támadta, most békessége volt egy ideig mindenfelől. Ebből a mai szakaszból egyetlen gondolatot szeretnék kiemelni. Azt, hogy mit jelent egészen gyakorlati módon a hétköznapokban az, hogy valaki csak ugyan hívő ember. Nem vallásos, nem tud kegyes szövegeket, nem tanult ezt-azt Istenről, hanem éli a hitét, ami neki nem külön feladat, mert nem is tud másként élni. Egy élete van, nincs kettős élete. Mit jelent ez egészen hétköznapi helyzetekben? Mit jelent az, most már konkrétabban mondom, hogy Jozsafát egészen Istenre irányult, Istenre irányított, Isten központú életet élt? Mit jelent ez a hétköznapokban? Hogy ezt nem a nagy ünnepeken, nem a templomban, nem vallásos alkalmakon derült ez ki róla, hanem bármi történt, ő mindig Istenre irányult, Isten központú életet élt. Mit jelent az, hogy a hit lényege, hogy számít valaki Istenre és számol vele? Mit jelentett az Jozsafátnak, hogy ő mindig számolt Istennel, és mindig számított rá? Semmiképpen nem azt jelenti, amit azok szoktak mondani, akiknek erről fogalmuk sincs, hogy milyen az ilyen élet, hogy biztos ülés malmozik, biztos várja, hogy majd történjen valami. A hívő ember nem élettel való, az várja, hogy majd Isten cselekszik. Várja, persze. Amikor Isten cselekedetére van szükség, amikor ő megígérte, hogy cselekedni fog, akkor várja, hogy ő cselekszik. Amikor meg Isten megmondta, hogy az ember cselekedjék, akkor csinálja azt, amit Istentől hallott. És ez nem jelent különösebb problémát a hívő embernek. Ez egészen magától értetődő, hogy mindennek rendelt ideje van. Van olyan, hogy meg kell fogni a munka végét és dolgozni. Van olyan, hogy le kell borulni és imádkozni. És van olyan, Isten is mondta ezt Józsuénak is, Mózesnek is, hogy most nem imádkozni kell, hanem valami más csinálni. Miért is borulsz te térdre? Mindennek rendelt ideje van. De annak is megvan a rendelt ideje, hogy most Isten cselekszik. És a nem hívő ezt nem tudja kiválni. Ezzel nem tud számolni, és erre nem tud számítani. A hívő embernek az ad kritikus helyzetekben is nagy nyugalmat, másokat bosszantó békességet. Azért tud sokszor érthetetlenül viselkedni, mert számol Istennel, és számít rá. Józsafát ugyanolyan király volt, mint a többiek. Ugyanolyan gondjai, örmei, feladatai voltak, és ő azokat végezte is. Csak eközben mindig Istenre figyelt, eközben folyamatos kapcsolata volt Istennel. Emlékszünk rá, hogy egyszer meglazult ez a kapcsolat, és milyen ballépést követett el, milyen szomorú következményei lettek annak. De ez a folyamatos közösség segítette őt át ezeken a nehéz helyzeteken is. Az, hogy ő Istenre figyelt, az nem azt jelentette, hogy mindazt, amit végre kellett hajtania, nem hajtotta volna végre. Láttuk azt, hogy a remek uralkodó volt, megszervezte a helyőrséget, a határőrséget, érzékelte, hogy a határnak mik a gyönge pontjai, azokat különösen megerősítette. Békeidőben is igényesen kiképezte a katonáit, a közigazgatást megszervezte. Mellette folyt az evangelizáció, még ő maga is járta az országot, és az Isten törvényét hirdették. Egy szóval mindenre gondja volt, és nem volt ő tétlen és tehetetlen ember. Itt azonban ebben a jelenetben azt olvassuk, hogy böjtöt hirdet, imádkozik, a népet is imádságra bátorítja. A prófétai szó dönt el mindent, hogy mit üzen most Isten nekik, és mit kell csinálni, és valóban azt csinálja, amit Isten az ő igéjében mondott. És ha Isten azt mondja, hogy most maradjatok veszteg, mert én hadakozom értetek, akkor ők nem fontoskodnak, hanem veszteg maradnak, és várják, hogy Isten hogyan hadakozik. De azért kimennek oda ahhoz a bizonyos szoroshoz, ami életveszélyes vállalkozás volt, hogy megnézzék, hogy az ellenség hogyan vonul föl, nem kérdezi, hogy uram, miért adsz ilyen észreütlen parancsot, nem lennénk-e nagyobb biztonságban mégis itt a domb mögött, miért kell nekünk odaállnunk, és miért most, és miért így, nincs miért. Engedelmesség van. Világos volt az ige, tudjuk, mit kell tennünk, tudjuk, mit fog Isten cselekedni, mi tesszük a magunkét, és várjuk azt, amit majd ő cselekszik. Ezt jelenti hinni. Csak hát ez nem olyan könnyű, mert néha fordítva szeretnénk semmit se csinálni, amikor parancsot kapunk, vagy beleokoskodni abba, amit csak Isten akar és tud elvégezni. A hívő embernek ez a nagy kiváltsága, hogy tudja, mikor minek van a rendelt ideje. És aztán megtörténik a szabadítás. Talán föltűnt a testvéreknek, hogy itt minden eseménynek az alanya Isten. Isten támaszt zavart az ellenség soraiban. Nem is tudjuk pontosan, hogy hogy. De olyan nagy zavar támad, hogy egymás ellen fordulnak, és lekaszabolják egymást. Isten adja a zsákmányt a kezükbe, úgyhogy semmit nem tettek érte. Ott van elkészítve, csak össze kell szedni, és el kell osztozni rajta. Isten ad félelmet a potenciális ellenségek szívébe. Ezt se tudja más elérni. Isten ad békét nekik minden oldalról, hogy tovább folyhassék az építkezés. Mindent Isten cselekszik. De ehhez kell feltétel nélküli hit. Kell, hogy tartsák a kezüket, hogy oda tehesse Isten az ő ajándékait. És amikor aztán valamit meg kell tenniük, akkor meg azt megtegyék. Kell az, hogy életveszélyesen is rábízzák magukat erre az őket nagyon szerető Istenre. A hitünket mindig az méri, hogy olyan helyzetekben, amikor életveszélyesen kell rábíznunk magunkat Istenre, van-e ehhez bátorságunk? Amikor emberileg kilátástalan a helyzet, amikor reménytelen, amikor a bölcs tanácsadók elhalmoznak mindenféle tanáccsal, de mi hallottuk az igét, és tudjuk, hogy erre a helyzetre Istennek az az igéje érvényes. Merjük-e magunkat ahhoz tartani? Ebből a szempontból úgy gondolom, hogy legalább három nagy csoportra lehet osztani az embereket. Az átlag ember, nem mondjuk így bántóan, hogy a nem hívő ember, azt mondja, hogy itt nem imádkozni kell, hanem gondolkozni és dolgozni. Imádsággal még soha nem szerzett senki kenyeret, imádsággal még soha nem nyert meg csatát. Mondják azok, akik valóban nem nyertek még így meg, és lehet, hogy nem szereztek így kenyeret. Az imádság az a hívők pótcselekvése. A gyávák és gyengék mankója, nekik szükségük van rá, meg egy Istenre is, akit kitaláltak maguknak, de nekünk, akik bátrak és okosak vagyunk, nincsen szükségünk rá. A hívők önszuggesztiót gyakorolnak, bemesélik maguknak ezt meg azt, aztán időnként be is jön nekik, és meg vannak győződve, hogy ez úgy van. Vagyis az ilyen ember nem számol Istennel, és nem számít rá. Ezért gyakorlatilag hiányzik az imádság és a mögötte levő hit, amivel itt találkoztunk ebben a történetben, hiányzik az életéből. Ő veszi kezébe az ügyek intézését, afelől lehet biztos, amit ő elintéz. Egyébként éppen ezért rendkívül hajszolt mindig, rendkívül bizonytalan sok mindenben. Jobbról balról szeretné magát bebiztosítani, és mégis nyugtalan. Aztán van a vallásos ember, aki az imádkozást a liturgiába száműzi. Azt mondja, hogy a szép dolog, annak, aki ráér, hadd gyakorolja, addig se csinál ennél rosszabbat. De hát megvan annak a helye, az Isten tiszteleten, nem? Ünnepnapon, vasárnap. Nagy ritkán ő is elmegy olyan helyekre és alkalmakra, ahol imádkoznak mások. Papoknak az a dolguk, azért kapják a fizetést részben. És észre sem veszi, hogy kettős élete van. Külön vált az, ami itt Józsefátéknak a lényeg volt, külön vált a hétköznapi élettől valamiféle szent szektor, valami vallásos szektor. És ez habatoltán, de enélkül is el vagyunk. Józsefátot az jellemezte, hogy a liturgiát behozza a hétköznapokba. Nem száműzi az imádságot és a hitnek az aktivitását a hétköznapokból a liturgiába, hanem a liturgia bevonul a hétköznapokba. Ezek az énekes léviták itt szabályos liturgikus cselekményt végeznek. Itt Isten tisztelet folyik a harcmezőn. Megvolt a különböző csapatoknak az előírásos hadirendje, elől mentek mindig a könnyű fegyveresek, többnyire a nyilazók, utána a nehezebb fegyveresek, és ha voltak, akkor lovasok meg harci szekerek körülöttük, meg mögöttük. Ő meg előre küldi az énekes lévitákat, hogy dicsőítsék a seregek urát, és áldják őt, mert ő igen irgalmas. Fölborul a hadirend. Nem szakszerű az összeállítás, de bejön a liturgia a hétköznapokba. És mint ahogy láttok legutóbb, ez az imádság és ez az ének ott fegyverré vált, mert ezt Isten adta ott a kezükbe. Maga Isten mondta, hogy most nem kell egyéb fegyvereket használni, ez úgyis reménytelen lenne, de adok én nektek más fegyvert, amit csak ti tudtok forgatni, amit a nem hívők nem ismernek. Jöjjenek hát a léviták, és ezzel a hittel, és ilyen éneket énekeljenek. És az fegyverré válik. Isten tiszteletté válnak a hétköznapok. Templommá lesz a csatatér is. És templommá lehet egy családi otthon. És templommá lehet egy tárgyalóterem. Ha ott van valaki, vagy vannak, akik ismerik az imádság fegyverét. Az Efézus 6-ban Pál az Isten fegyverzetéhez sorolja az imádkozást. Ezt a fajta imádkozást. Amikor valaki tudja, hogy kihez imádkozik. Ugye emlékszünk, hogy Józsefát mindenek előtt ezt tudatosította magában és a népben. Ki az az Isten, akit ő most megszólít? Aztán elsorolta Isten nagy tetteit. Ez az Isten sok mindent cselekedett már. Most egy újabb cselekedetéjel várunk. Sokszor kiderült, hogy neki semmi sem lehetetlen. Szent kíváncsisággal és mellette némi kis szorongással lessük, hogy most milyen újabb bizonyságát adja ennek, hogy neki az sem lehetetlen, ami az embereknek az. Azután megvallotta őszintén, hogy tehetetlen, de mégis van reménysége Istenben. Ez a mégis hit, amit Ábrahámról olvasunk a római levélben, hogy reménység ellenére reménykedve hitte, hogy az Istennek semmi sem lehetetlen. És nem kételkedett hitetlenséggel az ő ígéretében. Ezzel dicsőítette őt. Itt ez történik. Bejön a liturgia a hétköznapokban, és annak szerves része lesz. Nem különálló, nem habatoltán. Itt most az az étel, ami táplál mindenkit. Itt most az a fegyver, ami Isten kezében győzelmessé válik. Nagyon jó lenne, ha ma este becsületesen megvizsgálnánk, hogy hol a helye mindannak, amit mások a liturgia címszó alá írnak. Ott van-e a hétköznapjainkban? Egészen természetes-e az, hogy munkaközben is hangzik az imádság, a szívünkben, az ajkunkon? Egészen természetes-e az, hogy itt-ott dalra fakadunk, ha az nem zavar másokat? Tele van-e a szívünk Jézussal, az iránta való hálával, a benne vetett bizalommal, az ő igéjével, mert amivel tele van a szív, az csordul ki a szájon. A kritikus helyzetekben is, mint itt. Nem kell ahhoz szent idő, meg harangszó, meg egy bizonyos helyiség, hogy imádkozzunk. Az Istenre irányított életű ember szüntelen imádkozik. Aztán vannak szent órák is, meg van az imádság órája is. De azon kívül mindig, álmatlan éjszakákon, ha félelemmel kezd megtelni a szív, ha örömmel van tele, mindig együtt él azzal az Istennel, akinek odaadta az életét. Függ ettől az Istentől. Itt derül ki, hogy mit jelent az, amikor valaki hisz és engedelmes, és Istennel ilyen közösségbe kerül. Mi a különbség az összes többi szemlélet és magatartás, és eközt a József által jellemző magatartás között? Ne haragudjatok, ha egy egészen hétköznapi képpel próbálom szemléltetni. Egy ideig éltem egy olyan faluban, ahol nagyon rossz volt az ivóvíz. Pontosabban a kutakban lévő víz ihatatlan volt. Volt egy rángatós kút a falu közepén, azelőtt állt sorba a falu népe, és volt egy kicsit messzebb a falu szélén egy ártézi kút. A rángatós kút az rossz volt. Mindig leengedte a vizet. Úgy működött, hogy először vizet kellett önteni bele fölülről, aztán ha elég erősen és gyors tempóban rángatta valaki, akkor végre jött belőle is víz. Úgy is mondták, hogy két emberes kút. Az egyik önti, a másik rángatja, aztán esetleg kapnak a végén. Úgyhogy gyereket például nem lehetett elküldeni vízért, és ez nagy csapás volt egy falun. Nem sokkal odébb ott volt az ártézi kút, finom vize volt, gyógyvíz, sokkal tisztább, mint emez, állandóan foly, csak oda tartotta az ember a kannát, és már mehetett haza. És valahogy mégsem szerették az emberek, mert meleg volt. Télen, mire hazaértem, a biciklim már rég kihűlt, és ha valakinek hideg víze volt szüksége, azt is kaphatott, meg előbb-utóbb úgy is kihűlt, de valami miatt előítélettel voltak. Messzebb is kell menni, meg meleg, nem jó az, és emezzel kínlódtak. És sokszor eszembe jutott azóta, hogy így kínlódik sok ember. Rángatja, töltögeti, mérgelődik, inkább sorba áll, közel sem kap olyan minőséget, még így sem, mintha csak oda tartaná az edényt, megtelik, és vidáman mehet haza. Lényegesen jobb minőséggel. Ez az utóbbi a józsefáti szemlélet. Oda tartom az edényt. És magától megtelik. Ez a magától, ez a kegyelem. Megtanul kegyelemből élni. Csak hát ahhoz alázat kell. Ahhoz be kell ismerni ország világ előtt, mint ahogy Józsefát beismerte. Hogy én rászorulok a kegyelemre. Én nem érek magamban semmit. Én újra tehetetlen vagyok ebben a helyzetben. Gondoljuk ezt el, hogy kiáll egy király, akinek hadvezérként is illet funkcionálnia, és a nyilvánosság előtt ezt egy imádságban elmondja Istennek. Leborul egy nálánál sokkal nagyobb úr előtt, és ezt nem szégyelli a nyilvánosság előtt, és ilyen őszintén kiönti neki a szívét. Oda tartja az edényt. És nem kapkod, hogy most valahonnan kerítsünk elő rozsdás fegyvereket, nem rángatja, hanem engedi, hogy tele töltse Isten. Tartja magát, mint egy üres edényt. Ezt a lehetőséget tette hozzáférhetővé nekünk Jézus. Mert ha valahol, akkor a Golgotán úgy született győzelem, hogy abban nekünk semmi részünk nincs. És az, hogy az ő győzelmét ajándékként nekünk kínálja, ez végképp kegyelem. De csak azért lesz, aki tartja magát, mint edényt. Akiben van annyi alázat, aki tudja, hogy rászorul, aki engedi, hogy megtöltse az életét. Az viszont gazdag lesz, győzelem és gyarapodás. Ez jellemezte ebben a helyzetben a népet. Van ennek a történetnek egy szép íve, ennek a megrajzolásával szeretném befejezni. Azzal kezdődik, hogy dicsőítik Istent. Azzal fejeződik be, hogy hálát adnak neki. És közben van a nagy szabadítás, közben vannak Isten tettei. E tettek között a nekik adott győzelem, és ez a mérhetetlen nagy gyarapodás, amiben itt részük volt. Mit jelent az, hogy dicsőítették őt? Az, amit az előbb már elmondtam, megvallotta Józsefát nyilvánosan is, hogy kinek tartja Istent, aztán a lévitákat sem estelte oda rendelni, ők is dicsőítették, elmondták azt, hogy kicsoda az Úr. Erre nekik volt szükségük, nem Istennek, nyilván. Dicsőítették őt. A végén meg megköszönték azt, amit kaptak tőle. Ez a különbség a dicsőítés és a hálaadás között. Ez a kettő hiányzik talán leginkább az imádságainkból. Aztán, ha mind a kettő hiányzik, akkor nem csoda, ha nincs közbül semmi. Sem győzelem, sem gyarapodás, kimaradnak a csodák. Aki veszi a fáradtságot, hogy újra és újra ilyen képtelen helyzetben is dicsőíti Istent, és aki minden szabadítás után bőséges a hálaadásban, annak meg végig kísérik az életét. Isten nagy tettei, a győzelmek és a gyarapodás. Isten segítsen minket, hogy kezdjük ezt el még ma. Újuljunk meg ebben, és hadd láthassuk az ő nagy tetteit. Imádkozzunk. Köszönjük Istenünk, hogy te ma is ugyanaz vagy, aki Józsefát idejében voltál. Köszönjük, hogy nem rövidült meg a te kezed, és ma is tudsz adni szabadulást, ajándékot, bocsánatot, áldást. Bocsáss meg, hogy sokszor meg vagyunk győződve arról, hogy az eredményeink az erőfeszítéseinktől függnek, és te kimaradsz az erőfeszítéseinkből. Taníts meg minket az áldást kérni és várni. Amikor föl kell ismernünk, hogy az eredményeink és az igazán nagy eredményeink nem csak az erőfeszítéseinktől függnek, mert te szerelmeseidnek álmukban is adsz eleget. Bocsáss meg, ha mi soha nem vagyunk álmunkban, ha mindig csak tevékenykednénk, ha azt hiszük, hogy tőlünk függ, hogy hogyan boldogulunk. Taníts meg rád hagyatkozni, sokkal tudatosabban bízni benned, rád bízni magunkat, szeretteinket, népünket, egyházunkat, egész jövőnket. Taníts meg minket imádkozni, így, alázatosan, hittel, bűnbánattal, és azzal a bizonyossággal, hogy te feljebb, mint ahogy hinni és elgondolni tudjuk, meghallgatsz minket. Amen. Ti azért így imádkozzatok, mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. A befejező áldás előtt a 246. ének harmadik és negyedik verseit énekeljük. A harmadik vers így kezdődik, Te vagy Krisztus, mi üdvözítőnk. Istennek népe áldjon meg tégedet az Úr, és őrizzen meg tégedet. Világosítsa meg az Úr az ő orcáját te rajtad, és könyörüljön te rajtad. Fordítsa az Úr az ő orcáját te rejád, és adjon néked békességet. Amen.